Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó reggelt! Folytatjuk a reggeli monitor legérdekesebb beszélgetéseivel. A következő szűk fél órában szó lesz a nyereményjátékokról egy ügyvéd szemével, és a Demján Sándor tőkeprogramról is. Azonnal jövök a részletekkel.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
Nyertem egy autót, és e-mailben már a sluszkulcs fotóját is megküldték. Már csak meghatározott összegért kell vásárolnom a megjelölt termékek közül. Ja, és utána még sorsoláson is részt veszek, de semmi baj, azt ígérik, hold biztos, hogy nyerni fogok. Valamit biztosan. Ugye ismerős sokaknak ez a helyzet. A kereskedelem által hirdetett nyereményjátékok vagy sorsolások bizony csak első hallásra kecsegtetőek, aztán gyakran éri csalódás a hiszékeny embert. Higgyünk fenntartás nélkül egy kereskedelmi játékot hirdető reklámnak, vagy gyanakodjunk? Hol húzódik a határ tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat és a korrekt nyereményjáték között? Dr. Szalai Anita ügyvéddel Varjú Frigyes beszélget.
Van-e különbség a promóció és a szerencsejáték között? Miért lényeges ennek a tisztázása?
Igen, mindenképp először is azt kell elhatárolnunk, hogyha egy nyereményjátékos marketing kommunikációt szervezünk, hogy szerencsejátéknak minősül-e, vagy pedig egyszerű promóció. Mégpedig azért nagyon kardinális ennek az elhatárolása, mert a szerencsejáték egy engedélyköteles tevékenység. Az engedély nélküli szerencsejáték önmagában is egy jogsértés, és annak a reklámozása is külön jogsértés, tehát nagyon fontos és az elsődleges előkérdésünk, hogy nem egy olyan marketing akció az a tervezett marketing akció, ami bizony szerencsejátéknak minősíthető. Akkor, hogyha a játékosnak pénzt kell fizetnie, vagy bármilyen vagyoni értéket kell nyújtania, amelynek fejében meghatározott feltételek fennállása vagy bekövetkezése esetén jogosultá válik egy pénznyereményre, és a nyerés és a vesztés kizárólag vagy túlnyomó részt a véletlentől függ, az bizony egy szerencsejáték, és ennek egy válfaja a sorsolásos játék tud lenni, amikor klasszikusan egy sorshegyet veszünk. Mindenek előtt ezt kell elhatárolnunk. Én azt szoktam mondani ilyen nagyon egyszerűen, hogy hogyan határolhatjuk el, hiszen az nem tilos egyébként blokkok felmutatásával vásárláshoz kötni a részvételt egy nyereményjátékban. Nagyon fontos viszont, hogy ne magasabb értéken áruljuk azt az adott terméket, mert akkor már tulajdonképpen van egy olyan ellenérték, ami a játékban való részvételnek az ellenértéke. Képzeljünk el egy képzeletbeli sorsjegyet. Ha vettünk ilyet, mert valamitől drágább, valami csak annak a játékban való részvételnek az ellenértéke, az sanszosan egy szerencsejáték lesz. Ilyen sorsolásos játékra azért zömében a Szerencsejáték ZRT folytathat engedélyezett tevékenységet a nyilvántartás, köziteles nyilvántartás
ez
szerint.
Ez utóbbi minek minősül egyébként jogilag? Tehát, hogy egy kereskedő nyereményjátékot sorsolát hirdet a vásárlóknak is, és aztán meglátjuk, hogy mi lesz az eredmény. Jogilag ez elítélendő-e?
Nem, ez egy teljesen bevett promóció, sőt 2023 óta a promóció az egy liberalizált tevékenység, már nincs az ajándéksorsolás kategória, amikor legalábbis be kellett volna azt a marketing akciót jelenteni. Amennyiben nem minősül egy ilyen marketing aktivitás szerencsejátéknak, akkor tulajdonképpen a szerencsejáték felügyelet az STFH bevonása nélkül szervezhetünk ilyet.
Megszorítás nélkül reklámozható-e egy nyeremény?
Ugye azért nagyon összetett egy nyereményjáték, mert több elemből áll. Egyrészt
maga a játék,
ott el kell határolnunk, hogy nem minősül a szerencsejátéknak. Másrészt ez a nyereményjáték, ez promotál egy szervezőt legtöbbször.
Vagy egy terméket.
És lesz egy nyereménytárgy, egy terméket is, és nagyon sokszor mind a kettő funkciót be kell, hogy töltse. Nagyon fontos, hogy az a reklám megjelenés, ami akár a szervezőre vonatkozik, vagy akár a nyereménytárgyra, az szintén az általános, illetve speciális reklám szabályok hatája alá tartozik, tehát meg kell tudnunk ítélni. Nem reklámozható itt sem, nyereménytárgyként sem olyan termék, ami egyébként valamilyen korlátozás vagy tilalom alá esne.
Például a gyógyszer.
Hát például a gyógyszer, az ne legyen nyereménytárgy, javaslom. Általában az is nagyon fontos kérdés, hogy milyen platformon hirdetjük meg azt a nyereményjátékot, hiszen az adott platformra irányadó reklámszabályok vonatkozhatnak. Ha online, akkor az elektronikus kereskedelemről szóló törvényre kell figyelni, amely kifejezetten említi egyébként, hogy a nyereményjáték jelleget fel kell tüntetni, és annak a szabályainak átláthatónak kell lenni. De előfordul az is, hogy a nyereményjátékot egy televízióban, egy rádióban promotálunk, sőt, nagyon gyakori aktivitás, hogy influencert vonnak be nyereményjáték népszerűsítésére.
Lehet-e tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat egy promóció?
Abszolút, hiszen ugyanúgy el lehet követni fekete listás magatartást, tehát akár csak a szerkesztőségi tartalomnak álcázott reklámot, tehát a jelöletlen reklámot, és nagyon fontos az, hogy nagyon egyszerűen mondva, a nem hiteles, a kamu nyereményjáték, amikor nincsen valójában egy nyeremény, ahogy a példában is a felvezetőben említettük, hát vagy teljesen hiteltelen módon már kész nyereménnyel kecsegtetnek, de azért még utólag az átvételhez valamit fizetni kell. Ez iskola példája a fekete listás gyakorlatnak, és a fekete listás gyakorlatok a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelem tilalmáról szóló törvény szerint azért nagyon veszélyesek, mert normál esetben egy tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot a hatóságnak bizonyítani kell. Ha viszont ezt követjük el, semmi más nem kell bizonyítani, csak azt, hogy ez a tényállásszerű magatartás elkövetésre került, és akkor sajnos jöhet rögtön a bírság, és időnként még olyan súlyosító körülmények lehetnek, hogy nem lehet semmilyen módon kötelezettségvállalásra sem kibújni alóla.
Számtalan cég alkalmaz nyereményjátékot, de szinte soha nem értesül a közvélemény ennek az eredményéről. Egyáltalán átlátható ez a folyamat? Nem jogsértés ez?
Abszolút az. A nyereményjáték szabályzat igazából nem csak a fogyasztót védi, hanem magát a szervezőt is. Hiszen, ahogyan említettük, itt van ez a tiltott fekete listás gyakorlat. Az, hogy nem követi el egy adott szervező, azt leginkább úgy tudja hitelesíteni, hogy egy teljesen transzparens szabályzata van, annak megfelelően jár el, legalább egy sorsolási bizottság ellenőrzi, hogy a nyeremények átadásra kerülnek. A közjegyző nem kötelező, de nyilván egy nagyon nagy promóciónál, nagyon nagy értékű nyereményeknél egy plusz hitelesítő tényező. És mindenképpen fontos, mindenképp érdemes néznünk, hogy utána készülnek-e fotók az átadásról, hiszen maga a fotó is egy nagyon jó promóció a nyereményjáték szervezőjének. Én azt gondolom, hogy aki egy valós nyereményjátékot szervez, az ezt a lehetőséget nem hagyja ki.
Ma már nem múlik el hét, hogy valamelyik cég, benzintársaság, gyógyszerészet, vagy éppen szemüvegoptika üzlet ne hirdetne meg olyan játékot, amelynek a nyereménye egy értékesebb utazás, egy autó, egy robogó, vagy bármilyen eszköz, de soha nem látjuk viszont, hogy ezekkel az autókkal valaha is valamikor jár valaki, aki nyert, és ki a nyertes. Ezt nem lehetne valamilyen módon jogilag szabályozni, akár összeghatároz kötni, hogy milyen felületen köteles közé tenni a nyereményjátékot meghirdető az eredményeket?
Erre kifejezett kötelezettség nincsen, de annak a bizonyítására, hogy nem követett el tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot, a fekete listás gyakorlatot, tulajdonképpen áttételesen köteles és javasolt ez nagyon is a reklámozónak, ez ellenőrizhető. Tehát a fogyasztóvédelmi bírságok árbevételhez igazodnak, előző éves árbevétel 13%-át is elérhetik, tehát az nagyon meg tud recsenteni egy céget. Én azt gondolom, hogy ilyen kifejezett kötelezettség nélkül is van eszköz a fogyasztóvédelmi hatóságok kezében.
A marketing adatbázis építése során mennyire védettek a személyes adataink?
Nagyon-nagyon gyakran találkozom olyan nyereményjátékkal, amikor játékszabályzatot sem és adatkezelési tájékoztatót sem találok, vagy éppen a hozzájárultatás nem szabályszerű. Ugye nagyon fontos, hogy a nyereményjáték az a marketing adatbázis építésnek egy igen kedvező eszköze, de hát csak akkor, hogyha jogszerűen építjük. Az, hogyha a hírlevél feliratkozást akarunk ezzel ösztönözni, az külön hozzájárultatást igényel, és ugye mindig egyedi elbírálás kérdése az, hogy össze lehet-e kapcsolni, lehet-e feltételként kötni. Ebben adatvédelmi hatóság iránymutatásokat kell nézni, de hát nyilván a nyereményjátékban való részvétel nem kötelező, tehát ez jó paraméterezéssel nem egy tiltott gyakorlat eleve, de mindenféleképpen jól kell tájékoztatni a fogyasztót és az érintettet, és a megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulás ér csak valamit adatvédelmi szempontból.
Tehát a kérdések kérdése, hogy higgyünk-e fenntartás nélkül a kereskedelmi játékot hirdető reklámoknak, vagy azért még gyanakodjunk?
Hát most elmondtuk, hogy mi az, amit néznünk kell. Egy jó nyereményjáték marketing akció mindig transzparens, mindig megfelelő szabályzattal rendelkezik, és mindig megfelelő módon bánik a fogyasztó adatával.
Dr. Szalai Anita ügyvéddel Varjú Frigyes beszélgetett.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
A magyar KKV-k hitelfelvételi dilemmáját is megoldhatja a Demján Sándor tőkeprogram. A hazai vállalatok többsége ugyanis vagy fél hitelt felvenni, vagy épp gyenge tőke szerkezete miatt nem hitelképes. A Demján Sándor tőkeprogram különlegessége viszont, hogy alárendelt kölcsöntőke formájában mindössze 5%-os hozamelvárással fedezet és havi törlesztés nélkül biztosít 100-200 millió forint közötti finanszírozást a vállalkozásoknak. Az MKIK tőke alapkezelő ZRT képviselője azt mondta, ez a tőkefinanszírozás válságálló, komoly beruházási terveket dédelgető cégeknek jött létre. Példaként a Fishmarket Kft. Szakmai vezetője beszélt arról, hogyan növelik a halfeldolgozási kapacitásukat, és hogyan segít ebben a tőkeprogram. Ács Zoltánt és Palotás Pétert Lakatos László kérdezte.
Általános probléma a magyar kis- és középvállalkozásoknál, de szerintem sokszor még a nagyobbaknál is, hogy éppen amikor nagyon pörögnél, vagy éppen amikor még fejlesztenének valamit, akkor a fogy el az összes hitelkeretük, újabb hitelhez már nem lehet jutni, illetve lehetne, de az kockázatokat rejt magába. De kezdjük talán azzal, hogy a Demján Sándor tőkeprogram tulajdonképpen azért jött létre, hogy ezt a hitelfelvételi dilemmát megoldja a vállalkozóknak, vagy miért?
Igen, nagyon jól mondja, van egy hitelfelvételi dilemma. A kereskedelmi bankoknak nagyon sok pénzük van jelen pillanatban, és nem tudják kihelyezni. Ha megnézzük azt, hogy milyen arányban bővült évről évre a KKV-knak, a kis- és középvállalkozóknak a hitelállománya, akkor ezen 2,7% körül van, a régiós átlag még 8% feletti, Nyugat-Európa kicsit Magyarország alatt van, de azért ez egy más érettségű piac. Nem vesznek fel hitelt a magyar vállalkozók, de sok pénz van a bankoknak, akkor valami hiány van itt, nem találkozik egymással a két szereplőnek az igénye meg az elvárása. Ha ezt megvizsgáljuk közelebbről, ennek kettő oka van. Az egyik ok az, amit ön is említett, hogy egyszerűen nem engedheti meg magának a cég, hogy még több hitelt vegyen fel, mert elérte a limitet. Gyenge a tőke szerkezete, nem olyanok a pénzügyi mutatói, hogy továbbra is hitelképes legyen, vagy nagyobb összegre is hitelképes legyen az adott kereskedelmi banknál. És például erre jó a tőkeprogram, hogyha egy tőkefinanszírozást kap egy cég, az alapokat erősítjük meg, jobb lesz a tőke szerkezet, a saját tőkehelyzet, most nagyon közgazdász módon fogalmazok, de a lényeg szerintem ez jól érthető, hogy egy háznak az alapjait megerősítjük, több emeletet lehet ráhúzni. És akkor több hitelt tud kapni az adott cég. Tehát ez mindenképpen egy olyan dolog, amiben meg kell őket támasztani. A másik, az egy sokkal szofisztikáltabb, kulturális kérdés, de azért fontos, hogy azért sem vesznek fel a magyar KKV-k hitelt, mert félnek tőle. Azért félnek, mert ha megvizsgáljuk az okokat, akkor az jön, hogy van egy olyan szentiment, egy olyan elvárás, hogy nem biztos, hogy akkora keresletem lesz majd, hogy én most beruházzak és arra hitelt vegyek fel. Tehát ez egy ilyen, szerintem a fundamentumoknál, vagy az alapgazdaság, nincs rózsás gazdasági helyzet, globálisan sem, meg Magyarországon sem, de hogy annál még egy kicsit rosszabb a valóságérzékelésünk, szerintem rosszabbnak érzékelik, és ezért sem mernek hitelt felvenni. Mm. Ez egy kockázatvállalási attitűd. Na most a tőkefinanszírozás, a tőke az mindig több kockázatot vállal, mint a hitel. Mert az nem a múltbeli adatokból indul csak ki, hanem megnézi a jelent meg a jövőt, tehát belenéz a vállalkozó szemébe a tőkefinanszírozó, és elhiszi neki azt, hogy mit álmodott, és hogy meg tudja csinálni.
Most Palotás Péterhez fordulok, a Fishmarket Kft. Egyik tulajdonosához, szakmai vezetőjéhez, hogy korábban nem is gondolkodtak tőkebevonásban, vagy nem tülekednek a befektetők a piacon, vagy az a fajta bizalom hiányzik, tehát nagyon jó, hogy egy érdekvédelmi szervezet saját tőke alapja segít.
Hát egyrészt piaci alapon hitelt szerezni, az a jelenlegi gazdasági körülmények között jellemzően azért drágább, mint amit a Demján Sándor tőkeprogram tud kínálni. Ugyanez igaz az üzleti alapon elérhető kockázati tőkebefektetésekre, sőt, ott azért kétszámjegyű hozamelvárások repkednek éves szinten, ami hát azért lássuk be, elég nagy kockázatot jelent egy vállalkozás számára. Az elmúlt 4-5 év olyan viharos időszak volt a kis és középvállalkozások számára, vagy a gazdaság minden szereplőjének a számára, hogy mindenki 10-szer meggondolt, hogy pontosan vállal-e beruházást, vagy egyáltalán bármilyen hitelfelvételt.
És egyébként mi az a Fishmonger?
A Fishmonger a nagyközönség által megismert név, amelyen jelen vagyunk a social media platformokon, illetve a nemrégiben nyitott üzleteinket is Fishmonger néven nyitottuk. A Fishmonger magyarra fordítva egyszerűen halkupecet jelent.
És egyébként a halkereskedelem nem egy biztos történet, hiszen enni mindig kell, ugye most az egészségtudatosság az különösen fontos, ráadásul ugye prémium termékekkel foglalkoznak, ez a piaci kör az, amelyik a leginkább válságállónak bizonyult mindig. Ennek ellenére aggódik, hogy nehéz a piac.
Amit elmondott, az igaz nagy általánosságban. A halászati termék valóban prémium kategória, és a prémium kategóriájú termékek általában válságállóak, vagy legalábbis annak gondoljuk azokat. Nekünk egy speciális helyzetünk van, ugyanis a COVID lezárások azokat a cégeket, amelyek a vendéglátóipart is kiszolgálták, közvetetten nagyon súlyosan érintették. Úgyhogy az elmúlt 5 évben nekünk volt 2 olyan évünk, amit azért kibírtunk mosolygás nélkül.
Ezek szerint halat inkább étteremben eszünk?
Szerintem a fogyasztás egyre jobban nő, és ugye mi azért hiszünk a saját beruházásunknak a sikerében, mert ez volt a víziónk, hogy a kiskereskedelmi hálózatokban is egyre népszerűbb lesz a különböző halászati termékeknek a forgalmazása. Ezt láthatjuk egyébként a hard diszkontokban, hogy megjelennek a különböző csomagolt friss hal termékek. De alapvetően ugye mi mindkét piacon jelen vagyunk, sőt, a harmadik lába a vállalkozásnak a saját kiskereskedelmi tevékenység.
Melyik az, ami legjobban növekszik mostanában?
Egyértelműen az élelmiszerkereskedelmi láncok piaca, ahol számunkra már egy limitáló tényezőt jelentett az, hogy a 20 évvel ezelőtt épült halfeldolgozó üzem az fizikailag nem volt alkalmas arra, hogy kiszolgáljuk a folyamatosan növekvő igényeket. Tehát mi azt biztosan láttuk, hogy ha fejlesztünk, akkor arra lesz igény. Ugyanakkor az elmúlt 5 év viharos gazdasági hatásai miatt egy bankkal elhitetni azt, hogy minden rendben lesz, azért egy nagyobb kihívás, mert ők szigorúan a múlt számait nézik, ahol hát feketén-fehéren látszik, hogy azért a COVID időszak meg utána a hirtelen megnövekedett energiaköltségek okoztak kihívásokat a cégnél, hogy finoman fogalmazzak.
Na, Ázodához fordulok ismét. Egyébként mennyire jellemző, most akár itt a programban most jelentkező vállalkozóknál, hogy egy ennyire biztosnak tűnő piacról jelentkeznek pont ilyen érvekkel, amit most az imént Palotás úr mondott.
Igen, hát a banknak van egy kockázattűrő képessége, szerintem úgy fogalmazott nekem egy bankár ismerősem, hogy a válságoknál mindig PTSD-je van, tehát ez a posztraumás stressz szindróma, hogy mi fog történni, és nagyon tartalékolnak a kockázatkezelés, most nagyobb szava van, egyébként magas a kamatkörnyezet, ahogy ön is mondta, tehát drágán tudnak finanszírozni, rengeteg a támogatott hitel, tehát a fele a KKV-knak nyújtott hitelnek az támogatott hitel, mert egyébként annyira magas a kamatszint. Tehát én azt gondolom, hogy az egy ideális, tehát a Fish Market egy ideális ügyfél, mert azok az ideális ügyfelek nekünk, akiknek van elképzelésük, van álmuk, tudják, mit csinálnak, van képességük a cégen belül nagyot építeni, de egyébként ebben a finanszírozási környezetben az álmaikat nem tudják megfinanszíroztatni, vagy elértek egy plafont. És akkor jön a tőke finanszírozó, aki kicsit nagyobb kockázatvállással, kicsit más megközelítéssel, ugye ezeket az alapokat erősíti meg, és mi ezt nagyon szeretjük, tehát ezt a típusú kockázatot nagyon szívesen vállaljuk, ezzel nincsen semmi problémánk. Az a típusú kockázat lenne rossz, hogyha valakinek nincs elképzelése, vagy csak lyukakat akar tömködni, arra ez a termék igazából nem alkalmas, ez beruházási jellegű termék.
Na most a Fish Market sztoriában mi volt az, ami miatt azt lehet mondani, hogy egy ilyen mintaszerű ügyfél lehet?
Igen, azt mondom, hogy tevékenységét, alapítókat, kompetenciát tekintve mintaszerű. Tehát pontosan ez az, hogy van egy világos terv, stratégia, nagyon jók a piacon, nagyon jó visszajelzést kapnak a piacon, tudják, mit akarnak, azt hiányzik hozzá, hogy meg legyen finanszírozva kedvező körülmények között, és kijöjjön a matek pestiesen szólva. Ezért jó. Amúgy abban azért nem egy teljesen tipikus standard ügylet, hogy a Fish Marketnek más befektetője is van, és akkor amikor több tőke finanszíroz egymással, összehangolja a különböző jogait, azzal azért pont most elvetettük fel az adás előtt, hogy ott az elég sokat kell tárgyalni. Tehát egy standard ügyletnél nincsen ennyi tulajdonos.
Mert hogy akkor itt vannak befektetők még egyéb oldalról is?
Igen, hát mi úgy csöppentünk bele a Demián Sándor tőkeprogramba, hogy 4 évvel ezelőtt előre menekültünk, úgy döntöttünk, hogy egy vadonatúj zöldmezős beruházás keretében egy halfeldolgozó üzemet, nagyobb kapacitású halfeldolgozó üzemet és logisztikai központot fogunk építeni, amihez annak idején megpályáztunk egy pályázatot, ez volt az egyik lába a beruházásnak. Az önerő biztosításához akkor még sajnos nem volt ilyen program, be kellett vonni az MFB vállalati befektetési tőke alapját, mint önerő biztosító lábat, valamint van egy beruházási hitellába, tehát akkor már 3 szereplő van ugye a történetben rajtunk kívül. De mivel nagyon sok idő telt a beruházás megkezdése és a jelen pillanat között, kikristályosodott az, hogy ahhoz, hogy ez az új beruházás, amikor megnyílik, akkor egy szép kerek egész legyen, és minden álmunkat meg tudjuk valósítani, itt még hiányozna egy kis tőkeinjekció, amivel szép kerek egészét tudjuk alakítani az új egységet.
Ez azt jelenti, hogy mondjuk itt nem egy egyszerű halfeldolgozó lesz, hanem ha már ott a hal, azt minden csatornán ott helyben tudják küldeni, tehát akár lesz egy halsütő is?
Igen, tehát jelenleg is úgy működik a budaörsi halpiac néven elhíresült egységünk, ami már lassan 20 éves, hogy a fő tevékenység az természetesen a halfeldolgozás, de emellett ott van egy saját kiskereskedelmi egység, és a halbolt mellett pedig van még egy halbisztró is. De e fölött már eljárt az idő, és az új üzem, ahol a termelés fog egy nagyságrendet nőni, tehát a halfeldolgozás az gyakorlatilag egy nagyságrendet tud nőni kapacitásában, mellett ugyanúgy megvalósítunk egy halboltot és egy halbisztrót, ami pedig a részben a marketing része, és hát egy közkedvelt hely, ez mindenki örömére szolgál.
A Fish Market támogatása, vagy feltőkésítése, ez mennyi pénzt igényelt, és mi mindennek kellett itt megfelelni?
Igen, tehát a termék az úgy néz ki, hogy azt tud rá jelentkezni, akinek az elmúlt 2 évben, 2 lezárt üzletévében átlagosan legalább 300 millió forint éves nettó árbevétele volt, KFT vagy ZRT 2 foglalkoztatottja van, ez a belépési küszöb, és akkor amire lehet pályázni jelen pillanatban, az minimum 100, maximum 200 millió forint, hogy ezt meg fogjuk emelni hamarosan. Most itt jelen pillanatban 200 millió forintról beszélünk, és ennek a formája az az, hogy 1% tulajdonosok leszünk az adott cégben a futamidő végéig. Persze, hogyha valaki hamarabb vissza akarja fizetni ezt az összeget, akkor addig mindenféle kölcsön nélkül megteheti. És 1%-os tulajdonosként tagi kölcsönt adunk az adott cégnek. Ennek a kamata 5%, futamidő 6 év, kamatfizetés csak évvégén, és csak a kamatokat kell fizetni, tehát a végén egyben kell a 200 millió forintot kifizetni. Azért ez nem terheli úgy a cash flow-t, ez is egy nagyon kedvező dolog egy hitellel összehasonlítva, és ez úgynevezett alárendelt kölcsöntőke, ami azt jelenti, hogy a nevében is benne van, hogy az összes többi banki hitelnek alárendelődik, és kölcsön, mert tagi kölcsön, de egyébként saját tőkébe számít. Tehát ez azt jelenti, hogy más kereskedelmi banki hitelnél önerő lehet, és ginopos pályázatnál is önerő lehet. Tehát aki ügyes, képzeljünk el egy olyan helyzetet, hogy megrekedt, tudja, mit akar, de nem tud tovább nyújtózkodni most már, akkor kapja a kedvezményes kamatozású 200 millió forintot, és még hozzáfér további banki hitelhez. Tehát több 100 millió forintot tud megmozgatni.
Na most, ha az időnk az teljesen elfogyott, de ez a tőke program, ez alkalmas lehet arra, hogy a sokféle kölcsönt, ilyet, olyat, amolyat kiváltson, és azt mondja, hogy hát akkor, ha már itt tudok kapni mondjuk 200 milliót, de mondjuk csak 150 kell, viszont 50-et simán ki tudok így dobni a portfólióból, és sokkal tisztább, sokkal egyértelműbb, és lehet, hogy még sokkal kedvezményesebb is a történet.
Nagyon sok mindenre lehet használni ezt a forrást, lehet használni akvizícióra, management buyoutra, tehát tulajdonosi kivásárlásra, beruházásra, forgóeszközre is, de erre pont nem. Tehát hitelt nem lehet vele kiváltani.
Viszont a visszafizetés az jó lehet, mert ha jól tudom, magyarok évvégén veszik a legtöbb halat.
Igen, nekünk cashflow szempontjából ez pont jót tesz, hogy karácsonykor dől a lé, hogy úgy mondjam, és akkor ebből majd futja. Biztosak vagyunk benne.
Az MKIK tőke alapkezelő ZRT képviselőjével Ács Zoltánnal és a Fish Market Kft. Szakmai vezetőjével Palotás Péterrel Lakatos László beszélgetett.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
A reggeli monitor beszélgetéseiből szemezgettünk az elmúlt órában, és folytatjuk is nem sokára, azonnal jövök.